Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
Kellemetlen viszketés, vörös foltok, napokig látszó nyomok, de a zümmögő rovarok csípése tényleg csak kellemetlen, vagy van mitől tartanunk? S hiába, hogy benne járunk már az őszben, a szúnyogok úgy tűnik nem vonultak vissza, sőt, a most még meleg őszi időszakban főképp, ha megérkezik a várva vár csapadék is, kifejezetten aktívak ezek a vérszívók. De mi történik pontosan a bőrünkkel egy-egy csípés után? Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bicsák Eszter. A Dr. Kossuth műsora ma is délután 4 óráig szól, várjuk kérdéseiket, tapasztalataikat, történeteinket. SMS számunk 0630 9666, a Viberen pedig a Kossuth Rádió címen keressenek bennünket. Két vendégem is érkezett a stúdióba, dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa, és Garamszegi László Zsolt, az Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az előző műsor végén a hírekben hallottam, hogy szúnyoggyérítés különböző módszerei és lehetőségei. Nyilván ez hat arra, hogy mennyi szúnyog tud bennünket megcsípni, és számomra az is kérdés, hogy a szúnyoggyérítés olyan minden szúnyogtípusra hat-e? Minden szúnyogtípusra hat? Ez még itt nem is a műsor kérdése, csak gondolkodtam rajta.
Egy szóval nehéz erre válaszolni. A kémiai szúnyoggyérítés, ha minden szúnyogot elér, akkor hat, de itt ökológiai környezetben kell ezt kezelni, itt számos kényszerhelyzetet kell figyelembe venni. Van olyan szúnyog, ami nem, mondjuk nem akkor aktív, amikor permetezünk, akkor nyilván rájuk nem hat. Tehát mindig ez ökológiai helyzetet kell figyelembe venni.
Jó, ez csak a Föld maradt című műsorra egy kis rövid reakció volt, de maradjunk a szúnyogcsípéseknél. Ugye ezek kellemetlen tünetek, de alapvetően nem is a szúrás, hanem a nőstény szúnyog nyálában lévő fehérjék okozzák, ugye ezt jól mondom. Ezt a viszketőjezést, meg a duzzanatot is, ugye? Amelyikük akar, válaszolhat igazából. A biológus is, meg a kutató is szerintem.
Igen, így van, tehát allergiás reakció alakulhat ki egy-egy csípést követően, ez okozza a viszkető érzést, a bőrpír duzzanatot.
Tehát adunk egy immunválaszt erre, és az, hogy kinek milyen, mekkora a duzzanat, mennyi ideig viszket, vagy mennyire viszket, ez már gondolom egyén függő, mert ez egyén immunrendszerétől függ.
Igen, így van.
Tehát ugyanúgy, hogy a különböző allergénekre különbözőképpen reagálunk, ez az immunrendszerünk specificitásától függ, ugyanígy egyéni módon reagálunk a csípésekre. Tehát ez nem a szúnyogfajtól függ, hanem tőlünk függ. Illetve annyiban függ a szúnyogfajtól, hogy olyan fajok, amik még nem csíptek minket, és itt jönnek szóba az
immunrendszerünk. A számunkra ismeretlenek.
Ismeretlen, tehát az immunrendszerünk naív vele szembe, illetve az eszúnyog által termelt molekulákkal szemben, ezért érzünk néha sokkal aktívabb immunválaszt ellenük.
Egy ismerősöm azt mondta, mindenképpen tegyen fel a kutatónak a kérdést, hogy biztos, hogy csak a nőstény szúnyog csíp? Én úgy tudom, hogy igen.
Ez a mondás, ez az általánosan elfogadott koncepció. Tavaly jött ki egy tanulmány, hogy valami borzasztó extrém körülmények között rábírtak venni a hímeket, hogy meg vérszívjon, de ez nem hiszem, hogy ökológiai, ez egy...
Ez egy kísérlet volt, igen, nyilván, igen. Hogy egyáltalán rá lehet-e kényszeríteni a vérszívót, hogy aki egyébként nem szív vért, úgy egyébként a természettől fogva, hogy rávegyék, hogy mégis. De normál esetben akkor nem, tehát normál esetben a nősténre kell számítanunk. Igen. Azt mi határozza meg, hogy valakit mennyire szokták ezt is mondani, hogy szeretnek a szúnyogok, ugye meg nem szeretnek a szúnyogok. Egyébként nálunk is a családban sok vicces mondás van arról, hogy ki az, akit és miért nem csíp meg a szúnyog vajon. Ez is immunrendszer kérdése?
Ugye a szúnyog az különböző ingerek alapján találja meg az ő gazdát, mi neki a gazdái vagyunk, neki nagyon fontos, hogy megtalálja azokat a táplálékforrásokat, amiből hatékonyan vért tud szívni, és itt különböző molekulákat használ. Vannak itt általános ingerek, például a széndioxid, ahogy lélegzünk, az egy általános inger, de ezen túlmenően vannak olyan más vegyületek, amiket a bőrünk kiválaszt, tehát azon keresztül párolog, ezekre is érzékenyek, és itt megint vannak különbségek közöttünk, tehát itt egyénektől függően más ez az odor tehát a mi szagunknak, amit mi nem is érzünk, ezeknek a molekuláris összetétele, és ez ennek lehet különböző vonzó hatása.
Tehát létezik az, hogy valaki a szúnyog számára jó illatú, pedig mi nem is tudunk róla. Az, hogyha már megcsípett a szúnyog, és megvan az a bizonyos duzzanat, mit tehetünk, az is egy kérdés, itt közben hallgatónk írja a Viberen, de elérnek bennünket SMS-en és 0639666, hogy ő egész nyáron szinte pöttyös volt, nagyon kényes a szúnyogcsípésre, és így vigasztalta az édesanyja. Azt nem is értem, hogy vigasztalta, mindegy, most próbálom értelmezni az üzenetet közben, de ami a kérdés része, ugye véresre vakarta, attól múlt el, hát szerintem nem attól múlik el, hogy véresre vakarjuk, és itt tegyük tisztába, hogy mit ne csináljunk a szúnyogcsípéssel.
Hát valóban nem érdemes véresre vakarni, már csak azért nem, azért sem, mert így más mondjuk fertőzéseket is bevihetünk a bőrünkbe, tehát hogyha mondjuk piszkos kézzel valakinek jel szúnyogcsípést vakarni, az semmiképpen sem célszerű.
Ezen a ponton át kell térnünk arra, ami tulajdonképpen a műsor apropóját adta, hiszen ugye a szúnyogok különböző számunkra extra vagy kevésbé ismert betegségeket is terjesztenek, terjeszthetnek, mert nyilván nem mindegyik. És mindenkinek másképp reagál erre a szervezete. Komoly egészségügyi problémákat is okozhat mindez, és példaként most hallgassuk meg Wolf Nagy Tünde beszámolóját, frankfurti esetről van szó, itt nem csak fertőzés, haláleset is történt.
Maláriában meghalt két repülőtéri munkás augusztusban a frankfurti repülőtéren, összesen 6 dolgozó fertőződött meg. A hatóságok szerint az úgynevezett repülőtéri malária állhat a háttérben, azaz maláriával fertőzött szúnyog kerülhetett a gép fedélzetére vagy a podgyászok közé, a szúnyog pedig később megcsíphette a dolgozókat. A repülőtéri malária fertőzés igen ritka jelenség, és nehezebb is felismerni, mert az orvosok elsőre általában nem gondolnak maláriára. Ez pedig késleltetheti a helyes diagnózist. A bejelentést követően arra kérte a frankfurti légikikötő a dolgozóit, hogy ha orvoshoz fordulnak, mindenképp tájékoztassák arról, hogy a frankfurti repülőtéren dolgoznak, és ott korábban repülőtéri malária eseteit azonosítottak. A repülőtéren emellett szúnyogcsapdákat is telepítettek, az elfogott példányokat az Antwerpenben működő Trópusi Orvostudományi Intézet vizsgálja. A Robert Koch Institute adatai szerint utoljára 2023-ban fordult elő hasonló eset németországi repülőtéren, szintén Frankfurtban. A veszélyes kort egy bizonyos szúnyogfaj terjeszti, amely Afrikában, Dél-Ázsiában és Latin-Amerika egyes területein honos. A malária általában magas lázzal kezdődik, hidegrázással, fej- és végtag fájdalommal jár, gyakran hasmenés kíséri. A közegészségügyi hivatal szerint a lakosság szempontjából a kockázat rendkívül alacsony, mivel a malária nem terjed emberről emberre, csak szúnyogcsípés útján. Az egészségügyi világszervezet hangsúlyozta, hogy bár a betegség kezelés nélkül halálos lehet, megelőzhető és gyógyítható.
Wolf Nagy Tünde tudósítását hallották, és hát azért elég félelmetes arra gondolni, hogy annak ellenére, hogy emberről emberre nem terjed a malária, mégis belehaltak ketten. Beszéljünk egy kicsit a maláriáról. Hogyan terjeszti ezt a szúnyog egyáltalán? Honnan kerülhetnek nem Magyarországra, hanem most éppen Németországba, de ennyi erővel ide is kerülhetett volna olyan szúnyog, amely a maláriát terjeszti.
Nem akarok pánikot kelteni, Magyarországon rengeteg olyan szúnyog van, amely képes a maláriát terjeszteni.
Na, ez remek, remek hír.
Viszont amiért nincs Magyarországon malária, az az, hogy nincs Magyarországon a kórokozója a maláriának.
Ehhez, akkor most, hogy értsük jól, ehhez kell egyszer a szúnyog, amelyik képes terjeszteni a maláriát, és kell egyszer a kórokozó, amit valahol megfertőzi ezt a szúnyogot. Tehát ő egy gazda ennek a maláriának a számára, és elviszi az emberre.
Igen, a szúnyog ez egy vektor, az ember a gazdája ennek az egysejtű kórokozónak. Magyarországon ugye meg egész Európában volt malária a elmúlt század közepéig, végéig. Sikerült ezt kiirtani. Mára tényleg megszűnt a malária járványok. Tehát azok az esetek, amikor egy helyi szúnyog megcsíp valakit, és abból alakul ki járvány, ez a fajta malária megszűnt, de ugye folyamatosan jelen van a malária Európában is, a behurcolásból fakadóan, tehát elmegyünk egy trópusi területre nyaralni, ott Magyarországon is vannak esetszámok, ezek 5 és 40 között vannak, ha jól tudom, éves szinten. tehát vannak esetszámok, csak nem alakulnak ki azok a fertőzöttségi körök, vagy ezek a, tehát kicsi a valószínűsége annak, hogyha valaki hazajön, őt egy ilyen malária szúnyog megcsíp, és az egy másik embert megcsíp. Tehát ez, itt nagyon sok valószínűségnek kell találkoznia ahhoz, hogy egy járvány kialakuljon.
Tehát sok-sok szerencsétlen eset láncolatából lesz. Igen, majd egyszer, pontos. De szerencsére ez nálunk még nem történt meg. Viszont ami megtörtént, és akkor beszéljünk más betegségekről is, amelyeket szintén szúnyogok terjesztenek, szintén augusztusban éppen az NNGK laboratóriumi vizsgálata igazolta az idei első nyugat-nílusi lázas megbetegedés Magyarországon. Amikor ez először felbukkant, akkor azért elég nagy pánikot okozott. Erről mit kell tudni?
Igen, így van, ugye a nyugat-nílusi vírus az Magyarországon úgy mondjuk, hogy endémiás kórokozó, tehát szokványos az előfordulása, és hát bizony minden évben igazolunk eseteket, tehát emberi megbetegedéseket. Nagyon sokan ugye a nyugat-nílusi vírusról, mivel egzotikus neve van a vírusnak, azt gondolják, hogy ez biztos egy trópusi, szubtrópusi területeken előforduló vírus. Csak egy kis zárójeles megjegyzés, hogy a zoonózisokat, tehát ezeket az állatokról emberre terjedő vírusokat előszeretettel nevezik el a felfedezés helyszínéről, és így járt a nyugat-nílusi vírus is. De egyébként ez egy világszerte nagyon elterjedt kórokozó, és hát Magyarországon is gyakorlatilag 20 éve tartunk számon emberi megbetegedéseket, úgyhogy hát sajnos nem annyira meglepő, hogy idén is igazoltunk fertőzést.
Ez is egy lázas betegség, vagy a tünetei hasonlóak a maláriához? Maláriánál azt hiszem, hogy az első, ami mindenkinek eszébe jut, hogy jó magas láz, a más nem rejtő regényekből rémlik a történet.
Nos igen, a láz az jellemző lehet a nyugat-nílusi vírusra is, de ez a kórokozó egy picit hát sokféle tünetet tud okozni. Amit érdemes leszögezni, hogy a fertőzéseknek egy nagyon nagy százaléka tünetmentesen zajlik, vagy nagyon enyhe tünetekkel, ez körülbelül ilyen 70-80%. Ez azt jelenti, hogy megfertőződhetünk úgy is a vírussal, hogy gyakorlatilag észre sem vesszük. Egy kisebb százaléka a fertőzötteknek tüneteket produkál, és itt két kórképet lehet elkülöníteni. Van az úgynevezett nyugat-nílusi láz, ami egy enyhébb lefolyású kórforma, bár ez is elég kellemetlen. Itt ugye, ahogy a neve is utal rá, lázas tünetek kialakulhatnak, illetve ilyen influenza-szerű panaszok, tehát ez az erős ízületi fájdalom jellemző.
Általános levertség.
Igen, igen, így van. Illetve kiütések is megjelenhetnek, ezek ilyen apró szemű kiütések, és hát valóban a lázhőemelkedés rossz közérzeti jellemző tud lenni. Az eseteknek pedig egy nagyon kicsi százalékában, körülbelül 1%-ában tud kialakulni az igazán súlyos kórforma, ez viszont már idegrendszeri tünetekkel jár, ezt így összefoglalóan úgy hívjuk, hogy nyugat-nílusi vírus neuroinvazív tünetegyüttes. Itt ugye agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás alakulhat ki, bénulásos tünetek is, és hát bizony ez igen súlyos lefolyású lehet, és előfordulhatnak halálos kimenetelű fertőzések. Ugye ebből a szempontból főleg tehát érzékeny kockázati csoportnak tartjuk az időskorúakat, illetve az immunszuprimált populációt, tehát akik azokat a betegeket, akiknek az immunrendszere valamilyen okból kifolyólag gyengült, ez lehet akár egy alapbetegség is.
Egy betegségkezelés után.
Igen, vagy például mondjuk egy adott betegségre adott terápia következménye, például mondjuk autoimmunterápia, autoimmunbetegségek kezelésére alkalmazott terápia, vagy akár kemoterápia, ugye immunszuprimáltak, például az onkohematológiai betegek, vagy akár a szervtranszplantáltak, tehát nekik különösen fontos, hogy ebben az időszakban vigyázzanak magukra.
A nyugat-nílusi lázon kívül milyen más betegségek terjesztésében járnak még élen ezek a kis aranyos vérszívók? Ugye most már említettük a maláriát, mint konkrét eset következményét, említettük a nyugat-nílusi lázat, de vannak itt még teljesen ismeretlen nevű, talán a Zika vírussal már így szóban, hírekben találkozhattunk.
Igen, így van, hát elképesztően sokféle kórokozót, és azon belül elképesztően sokféle vírus tudnak terjeszteni ezek a szúnyogok. Itt ugye az fontos megjegyezni, hogy az említett Zika vírus az Magyarországon nem fordul elő szerencsére, tehát behurcolt esetek ismertek. Ilyen utazáshoz köthető fertőzés például még a chikungunya vírus, vagy a dengiláz, ami hát jelen esetben, hogyha valaki trópusi, szubtrópusi területre megy nyaralni, akkor ott tud megfertőződni ezekkel a vírusokkal, tehát szerencsére magyarországi terjedése és hazai eredetű esetek egyelőre nem ismertek még nálunk.
Az egyik hallgatónk azt írja, hogy a szúnyogok csak trópusi országokban terjesztenek veszélyes kórt. De hát ez nem igaz, ugye? Mert hogy ezt megbeszéltük, hogy ez nem attól függ, a helyszínről eljöhet.
Igen, tehát ugye ez ugyanezeknél a vírusoknál ugyanaz a szabály játszik, mint amit a maláriánál megbeszéltünk, hogy a potenciálisan itt vannak azok a vektorok, azok a szúnyogfajok, tehát itt most más szúnyogfajokat kell említenünk, és itt jönnek szóba, számításba az inváziós fajok, és ezért foglalkozunk velük, mert ők laborba, meg más európai országokban képesek ezeket a kórokozókat terjeszteni. Itt Magyarországon még nem sikerült ezt kimutatni, tehát mi rendszeresen fogunk ilyen invazív fajokat, és ezeket szűrjük különböző ezekre a kórokozókra is. Hát mi azt tapasztaljuk, hogy nem találunk semmit, tehát kutatószemmel szomorúak vagyunk, de ez az
mi azért annyira nem.
Igen, tehát ez egy jó hír, és nagyon fontos, hogy ez a folyamatos monitoring meg surveillance rendszer ez működjön, hogy elcsípjük azt a pillanatot, amikor esetleg már ugyanígy egy behurcolt esetből az invazív fajok következtében kialakul egy lokális járvány.
Mielőtt még itt a szúnyogokról, meg a szúnyogmonitorozásról részletesebben beszélnénk, mert egy kis időt fogunk erre is szánni, előtte még itt az orvosi vonalon haladjunk végig, hogy például a központnak hogyan kerül látóterébe egy-egy ilyen megbetegedés, mert ez egyáltalán nem törvényszerű és értelemszerű, nem véletlen, hogy a maláriás esetet is ilyen nehézkesen vették észre a repülőtéren, mert hogy hát nem ismerjük ezeket a betegségeket, miért gondolnék én arra, hogyha nem tudom én honnan hazajövünk, és mondjuk belázasodik két nap múlva valamelyik családtak, hogy akkor rohanjak olyan laborvizsgálatra, ami speciálisan kimutathat egészen extra kórokozókat.
Igen, így van, tehát ezeknek az eseteknek a felismerése úgy történik, hogy a panaszaival a beteg orvoshoz fordul, és az orvos kéri meg ezeket a célzott laboratóriumi vizsgálatokat.
Bocsánat, tehát ott valahol a házi orvosnál az egészen az alapellátásnak kell, hogy eldőljön, hogy ez gyanús, vagy nem gyanús, de lehet, hogy az életében még a házi orvos sem találkozott dengulázzal.
Igen, tehát lehet házi orvoshoz is fordulni, illetve vannak például infektológiai ambulanciák, tehát vannak azért kifejezetten olyan ellátó intézmények, szakrendelések, ahol a fertőző betegségekre specializált orvosok látják el a betegeket, illetve hát sajnos, hogyha a beteg állapota úgy kívánja, akkor akár kórházi osztályra is kerülhet, tehát nem feltétlenül járó betegektől kapjuk a laboratóriumban a vizsgálati mintát, akkor ott ugye az adott osztályon dől el, hogy milyen vizsgálatokat érdemes megkérni. Ugye az említett dengi, zika, chikungunya vírusoknál, ott ugye nagyon fontos az utazási előzmény figyelembevétele.
Gyanakodjunk? Ha olyan helyen voltunk, ahol felütheti fejét ilyen betegség, akkor legalábbis legyen benne a fejünkben, hogy létezik, igen, az a verzió is, hogy ez a láz az emiatt van.
Igen, így van, és ez nagyon fontos, hogyha panaszokat észlel magán valaki, és elmegy orvoshoz a problémával, akkor azt jelezni kell, hogyha ilyen területen járt, hiszen ez egy információ a szakembernek, hogy ez alapján tud dönteni laboratóriumi vizsgálatok kéréséről. Minden esetben azok az esetek, amelyek a járványügyi jelentésekbe bekerülnek, laboratóriumi módszerekkel kivizsgált esetek, tehát ezeknél a kórokozóknál nem úgy történik a meghatározás, hogy a tünetek alapján ráillik, és akkor biztosan arról a kórokozóról van szó, hiszen azért a tünetek nagyon átfedhetnek, ezek mondjuk maradjunk a vírusoknál, adott földrajzi területen egyszerre vannak jelen, tehát mindenképpen egy célzott laboratóriumi vizsgálat, mikrobiológiai vizsgálat szükséges, amit egyébként el is végzünk ezeknél a betegeknél. Nézzük magát az immunválaszt is, célzottan az adott kórokozóra, illetve a vírus jelenlétét is vizsgáljuk a betegek mintáiból, és ez alapján ugye egyszerre többféle kórokozóra is nézzük a beteg mintáját, hiszen a tünetek akár több mindenre is ráélhetnek, úgyhogy ez alapján tudjuk specifikusan meghatározni a betegséget.
Jó, ez azt szeretném hozzáfűzni, hogy nagyon fontos, ahogy ugye megtanultuk a COVID időszakában, hogy a góckutatásnak a fontosságát. Itt van egy járványügyi kórkép, és nagyon fontos, hogy ezt kiegészítsük egy ökológiai kórképpel. Tehát nagyon fontos, hogy az ökológus és a virológusok kommunikáljanak, és a járványügyi
szervek... Kommunikálnak?
Kommunikálnak, igen, még dolgozunk együtt, mert hogy... Tehát itt előbb elhangzott, hogy mi történik a humán vonalon, de nekünk közben feladatunk, hogy folyamatosan az ország különböző pontjain csapdázzuk a szúnyogokat, és elvégezzük a szűrést, hogy a természetben mi történik, illetve az olyan helyeken, ahol ilyen potenciális járványveszély van, akkor ott a szúnyogokat is mintázzuk, hogy képet kapjunk a tényleges járványképről.
Jól rá is vezetett a következő kis beszélgetés részletre, hiszen a Pécsi Szúnyoglaborba látogatunk, dr. Kuruc Kornéliával, a Pécsi Egyetem egyetemi adjunktusával beszélgettem korábban arról, hogyan is kell elképzelni a szúnyog kolóniáknak vagy szúnyog csoportoknak a labor körülmények közötti tartását.
Egészen a fejlődési folyamatuk legelején mi tojás állapotban begyűjtjük őket kintről a természetről.
Tehát ehhez tudni kell, hogy hol vannak, és jó időben kell ott lenni olyan időjárási körülmények között, mert hiszen a szúnyog élete az rövid.
Mi pontosan tudjuk, hogy hova menjünk ki gyűjteni, és megvannak azok a nagyon egyszerű csapdázási módszerek, amivel mi a szúnyogok tojásait tudjuk begyűjteni. Ezeket beszállítjuk a laboratóriumba, a mikroszkóp alatt tudjuk ellenőrizni a tojások mérete, formája alapján, hogy egyébként a számunkra szükséges szúnyogfajhoz tartozik-e, majd megfelelő körülményeket kell biztosítsunk ahhoz, hogy ezek a szúnyogok végig tudják vinni a fejlődésüket, tehát mi vizes élőhelyet kell biztosítsunk a tojásoknak, a lárvákat etetnünk kell, megfelelő hőmérsékletű víz, tápanyagtartalmú víz, illetve már amikor kifejlődnek és felnőtt szúnyogok lesznek, akkor szúnyoghálós ketrecekben, zárt ajtók mögött, úgynevezett klímakamrákban tartjuk őket, ahol tudjuk szabályozni a páratartalmat, a hőmérsékletet és a fény intenzitást is, tehát gyakorlatilag imitáljuk számukra a megfelelő környezetet.
Olvastam egy rövidítés, SIT, ez az egyik megcélzott módszer, ami steril hímegyedek kiengedésére jár.
A steril insect technik kifejezésből jön ez a SIT kifejezés. Hím szúnyogokat laborkörülmények közt nevelt, fenntartott szúnyogokat sterilizálnak, ezt egy besugárzással teszik. Ettől nem pusztulnak el a hím szúnyogok, csak nem lesznek nemzőképesek. Ezeket a szúnyogokat kiengedik a szabadba, a vad típusú nőstények közé. Ezt megelőző, monitorozó munkákból fogjuk tudni felmérni, hogy hol és mennyi ilyen hímszúnyogot kell kiengednünk ahhoz, hogy nagy eséllyel velük párosodjanak a természetben előforduló nőstények. A párosodást követően a nősztényszúnyogok úgy érzik, hogy megtették, amit a természet megkívánt tőlük, ellenben ezekből nem lesznek életképes utódok, de gyakorlatilag egy populáció szabályozást tudunk végrehajtani.
Ha belegondolunk, hogy az ökológiai rendszereket minden megváltoztatja, hogyha az ember belenyúl, és mindig belenyúlunk. Itt is belenyúlunk, a tudomány ugye ezzel a módszerrel gyakorlatilag megváltoztatja egy populáció életét. Erre vonatkozóan vannak-e elképzelések, kontroll, vagy felügyelet, vagy tovább kísérés?
Alapvetően itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szúnyogok gyérítése, vagy szúnyog írtása gyakorlatilag egyidős, vagy vannak a története egyidős az emberiséggel.
Igen, egy ideig csapkodtuk kézzel, aztán csapkodtuk mással, utána jöttek a vegyszerek, és akkor most ott tartunk, hogy a vegyszerek azok nem jók, jobbak a biológiai módszerek.
Így van. Elsősorban az lenne a cél, hogy valóban úgy csökkentsük az állományt, hogy az csípés ártalom szempontjából a városi lakosságnak egy elviselhető mértékűvé csökkenjen. Kiirtani a szúnyogokat nem fogjuk. Biológiai rendszerben gondolkodva az sosem jó ötlet, hogy teljes mértékben kiiktassunk egy szervezetet a rendszerből. Ezzel a steril szúnyog technológiával egyfelől kijuttatunk a természetbe plusz példányokat, ugyanakkor nem lesz utódnemzés. A szúnyogok elleni gyérítési, jelenleg rendelkezésre álló gyérítési megoldások közül még mindig ez a technológia tűnik a legbiztonságosabbnak és környezetkímélő megoldásnak.
A Pécsi Egyetem munkatársával, dr. Kuruc Kornéliával beszélgettem, és vendégem a stúdióban dr. Nagy Anna és Garamszegi László Zsolt, és most maradjunk kicsit a szúnyogoknál, így a műsor vége felé. Az Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor kutatásai pontosan mivel foglalkoznak? Milyen szúnyogokkal, milyen körülmények között, hogyan?
Mi kiemelten az inváziós fajokkal foglalkozunk. Ugye Magyarországon körülbelül egy évtizede megjelent három, három faj is megjelent. Ugye a ázsiai tigrisszúnyog, a japán bozótszúnyog, meg a koreai szúnyog. Itt a legjobban ismert az ázsiai tigrisszúnyog. Ez van jelen ma már leggyakrabban, meg legnagyobb egyedszámmal, sőt olyan ilyen nagy egyedszámmal, hogy a városokban ez az a faj, ami az embert leginkább csípi. Tehát már annyira elterjedt az országban. Úgyhogy egyrészt itt az inváziós folyamatokat próbáljuk megérteni, és nagyon fontos tudnunk, hogy az országban hogyan terjednek el, hogyan terjedtek el, sajnos most már múlt időben tudunk erről beszélni, meg mik azok az ökológiai tényezők, amik ezt az elterjedést befolyásolják. Ugye ehhez az kell, hogy egy országos szintre kiterjesztett megfigyelési rendszert működtessünk, ez azért nem könnyű egy kis munkacsoportnak, itt kérjük a lakosság segítségét, erre ugye egy új technológia, egy kommunikációs technológia, amit alkalmazunk, ez a társadalmi tudomány, vagy citizen science keret, amiben a lakosság támogatását kérjük, itt a ország bármely pontjáról bárki be tud nekünk küldeni megfigyelést, fénykép, most már hang alapján is dolgozunk egy külön applikációval, úgyhogy ezek alapján próbáljuk meg rekonstruálni a fajnak egyrészt a térbeli elterjedését, meg a szezonális változását. Ugye itt nagyon fontos például az a megfigyelés, hogy télen, decemberben, januárban kapunk kifejlett példányokról megfigyelést.
Ez ugye meglepő, még egyelőre meglepő.
Ugye, tehát ez rá világít arra, hogy ez a faj nem csak tojás alakban tud áttelenni, hanem felnőtt alakban. Úgyhogy ez az egyik monitorozás, tehát itt többnyire ilyen ökológiai jelenségeket tudunk föltárni. A másik meg, amiről előbb is beszéltünk, hogy rohangálunk a szúnyogok után, és csapdázzuk őket különböző helyeken, különböző stratégiával és a járványügyi szervekkel együttműködve azonosítás után vírusszűrést végzünk el.
És hát ez segíti majd az önök munkáját is, és térjünk már egy kérdés erejéig a végére a szúnyogok okozta betegségekre. A csikungunyát írja a hallgatónk, hogy már tavaly óta van vakcina, érdemes egyáltalán vakcinákkal foglalkozni, hiszen ha trópusi országba utazunk, ez több vakcinát is jelenthet.
Igen, így van. A csikungunyára valóban fejlesztettek védőoltást az elmúlt években. Egyébként az itt említett kórokozók közül, trópusi kórokozók közül a dengi láz ellen is elérhető védőoltás. Mindenképpen érdemes figyelembe venni az úti célt, az egyéni paramétereket, tehát ha esetleg valaki valamilyen alapbetegségből, életkorból fakadóan kockázati csoportnak minősül, akkor érdemes megfontolni a védőoltás beadatását. Itt nagyon fontos, hogy vannak védőoltási szaktanácsadók, vannak olyan egészségügyi szolgáltatók, ahol igénybe lehet venni utazás előtt, mind a védőoltásokkal kapcsolatban, mind pedig magával az utazással kapcsolatos gyakorlati praktikákra vonatkozó tanácsadást. Többek között egyébként az NNGK-ban is elérhető ilyen szolgáltatás.
Ezek szerint érdemes ezt igénybe venni, mert nem biztos, hogy magunktól el tudjuk dönteni, hogy mi az, ami ellen érdemes, mi az, ami ellen nem.
Igen, hogyha valaki ilyen trópusi területre utazik, akkor nem szükséges neki eldöntenie, hogy milyen védőoltást kell beadatni, ebben tudunk segítséget nyújtani, és hát az sem mindegy, hogy valaki csak egy nyaralásra megy el a trópusi területre, vagy esetleg húzamosabb időt tölt el az adott területen, mert akkor nyilván más tanácsok érvényesek abban az esetben.
Igazságtalan vagyok, mert nagyon nincs már időnk, de jött egy érdekes kérdés, veszélyesebb-e a tigris szúnyog, mint az átlagos? Ez megint egy összetett kérdés, biztosan bólogat a kutató, hogy nagyon, de röviden tudunk-e válaszolni a hallgatónak? Féljen-e jobban a tigris szúnyogtól?
Jelenleg nem kell félni a tigris szúnyogtól, jelenleg ugye azt tudom elmondani, hogy még nem találtunk bennük kórokozókat, az említett kórokozókat nem találtuk, úgyhogy figyelni kell rájuk, monitorozni kell őket. Potenciálisan veszélyt jelenthetnek, de jelenleg ezeket a kórokozókat, amikről beszéltünk, beleértve a nyugat-nílusi lázat is, ami már régóta jelen van az országban, ezeket más szúnyogok terjesztik, nem a tigris szúnyog.
De ezért érdemes figyelni. Egyik hallgatónk írta, hogy a jégzselében hisz leginkább, hogyha már a szúnyogcsípés létrejött, mosolyognak, a jégzseli az egy jó ötlet ezek szerint. maradjunk ennyiben. Nagyon szépen köszönöm, vendégem volt dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa, és Garamszegi László Zsolt, az Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetője, és még nem beszéltünk a szívférgességről, bőrférgességről és sok mindenről, ami szintén a szúnyoghoz kötődik, biztos, hogy folytatjuk még ezt a témát. Holnap is jelentkezünk, akkor majd arról beszélünk, hogy a tartós stressz a néma gyilkosunk, milyen lelki és fiziológiás tünetei lehetnek a folyamatosan jelenlévő stressznek, pszichológus és belgyógyász is válaszol majd a kérdéseikre. Itt a dr. Kossuth mára búcsúzik, hamarosan a Netces következik, a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket. Vicsák Esztert hallották. További szép napot és jó rádiózást kívánok!